Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcast sorozata, amelynek a mai adásában a karácsonyi evéssel foglalkozunk, illetve a karácsonyi asztallal. Ezt a mondjam karácsonyi zabálással, szerintem sokaknak ismerős ez a kifejezés. Wolf András séfet, a Gundel exekutív séfjét, a séf asztalának a séfjét, és egyébként a Séfek séfe című műsorból ismert szakácsot. Szeretném majd arról kérdezni, a Kovács Bálint vagyok, hogy egyrészt arról, hogy lehet úgy enni, hogy azt ne nevezzük zabálásnak, másrészt arról, hogy egyáltalán miért és hogyan esszük azt, amit eszünk karácsonykor, ez hogyan alakult át az elmúlt években, illetve átalakult-e egyáltalán bárhogyan is. És akkor kezdem egy ilyen gyors talpalóval, hogy utána néztem, azért teszünk halat karácsonykor. Több oka is van, egyrészt a kereszténység és a Krisztus hit szimbóluma ugye elég régóta a hal, másrészt a böjt végén, ugye amit szenteste, pontosabban a szenteste utáni évfélig tartott, annak a végén a 60-as évek óta már engedélyezték, 6. pápa engedélyezte, hogy halat azt már lehet enni, a bojt ellenére is. Harmadrészt a babona szerint szerencsét is hoz a hal, egyébként a mák is, ugye a mákos beigliből, amiben mondjuk az a vicces, hogy a pulyka az elvileg meg pont az ellentéte, mert az hátrafele kapar, míg a hal előrefele úszik, tehát a pulykát viszont nem lenne szabad enni, mégis elég sokat eszünk. Tehát elég sok oka van annak, hogy az van a karácsonyi asztalon, ami van. András, amennyire ezt a vendégekkel látni lehet, ezt egyébként bárki tudja még, vagy csak úgy megszoktuk, hogy vagy hát halat szokás enni, akkor halat fogunk enni.
Hát azt nem tudom, hogy mennyire tudják a vendégek, azt tudom, hogy karácsonykor megnő a haltfogyasztás, hát ugye aki böjtől és vallási okokból csinálja ezt, az természetesen tudja. A vendégek nagy része szerintem megszokásból eszik halat, ami sajnálatos, hogy a magyar haltfogyasztás nagy része az ilyenkor karácsonykor kerül az asztalra, és az év többi napján egészen kevés halat eszünk.
Egyébként engem ez mindig érdekelt mindenféle ünnepi ételnél, hogyha van egy olyan étel, amit szeretünk, mert gondolom, hogy nem úgy esszük, hogy utáljuk, akkor ez hogy miért csak egy nap esszük az évben? Vagy akár a beiglire is kérdezhetném ugyanezt, hogyha ez egy finom sütemény, akkor miért nem eszünk ugyanannyi beiglit, mint mit tudom én, micsodát a mostortát.
Hát valószínű, hogy a szokások miatt ugyanígy van a sonkával, a sonkát lehetne enni húsvét kivételével, és mégis húsvétkor esszük. Így alakult ki, ezt szoktuk meg. Persze ennek volt logikája, mert ugye a disznóvágás után, amikor elkészült a füstölés, akkor utána ették a húsvéti sonkát, az volt az első sonkaevés.
És egyébként most, 2021-ben, hogy látja, mennyire ragaszkodnak még mindig az emberek ezekhez a tradíciókhoz? Tehát még mindig pontosan ugyanannyira szigorúan rántott ponty, esetleg rántott pulyka, vagy azért van már ebben valamilyen változás?
Persze van változás, de a kötelező elemeknek szerepelnie kell az ünnepi asztalon, mint töltött káposzta, halászlé, a pulyka esetleg, kinél milyen szokások vannak.
És a változások azok merre fele mutatnak?
Az ünnepi asztalon természetesen szerintem minden házba szerepelnek azok, amik kötelező elemei a karácsonynak, de hát egyre több új étel kerül. Én hallottam már sushiról, steaket esznek az emberek, azért próbálnak a kuriózumok felé menni, és azokat megkóstolni karácsonykor, de hát természetesen kocsonya, és ezek az ételek mind-mind szerepelnek.
Tényleg a sushi egyébként, ez egy érdekes ötlet, hiszen a sushi is hal, vagy hát hal alapú étel, tehát ez tulajdonképpen logikus. Van ilyen, hogy a megszokott összetevők, de mondjuk a külföldi nemzetközi konyha hatása, ezt lehet érezni, hogy ilyenekre vágynak az emberek karácsonykor?
Kuráns dolgokra mindenképpen vágynak, de én azért támogatnám azt, hogy a hagyományainkat őrizzük meg, és ha máskor nem is, de ünnepekkor ezeket a hagyományos ételeinket fogyasszuk. Ugye rengeteg helyen, rengeteg alkalommal ki lehet próbálni ezeket a dolgokat, de valahogy az ünnepeknek ez is megadja az áhítatát, a gasztronómiai áhítatát.
Igen, ezt pont akartam kérdezni, hogy egy étteremnek, egy séfnek van-e olyan feladata, hogy hát most ez talán furcsa szó, de hogy edukálja az embereket, tehát hogy valamilyen irányba terelgesse, vagy hogy akkor a választékkal valamiféle állásfoglalást is tegyen.
Szerintem van, de elsősorban ugye a vendég kiszolgálása, a vendéglátása fontos, de az edukációnak szerepelnie kell a séf munkájában, és van egy hitvallása, amit követ, és azzal tud edukálni, és a vendég a lábával dönt. Ha tetszik az az edukáció neki, akkor sokat fog járni, ha nem, akkor nem sikerült.
És ezen esetében ez nagyjából hogy foglalható össze, mármint ez az edukációs jelleg? Tehát egyrészt mondta, hogy azért a tradicionális ételeknek ilyenkor adjunk egy kis figyelmet, ezen kívül
Mi tradicionális ételeket készítünk karácsonykor, szinte minden étteremben, amihez közön van. Tehát a halászlé, a bejti, a flódni, ami már ugye nem annyira keresztény és karácsonyi, de hogy ez nálunk állandóan szerepel, töltött káposzta, és itt annyi van, hogy szeretnénk nagyon-nagyon jól elkészíteni ezeket az ételeket, hogy tényleg élmény legyen az ünnep. Ugye egyre többen rendelnek karácsonykor ételt, és nem főznek otthon. Ez főleg Budapestre igaz szerintem, bár vidéket nem annyira látom, de hogy nekünk feladatunk, hogy az ünnepi asztalra tökéletes ételeket rakjunk, hogy az ünnep fényét ezzel emeljük.
Tulajdonképpen erre is akartam utalni az edukációnak, nyilván az is része, hogy az, amit megszoktunk, az egyébként ne pocsogjon zsírban, meg ne legyen pocsolya ízű a halászlé, és a többi, és a többi. Például ugye Szél Tamásról az egyik ilyen, nem is tudom, hát legenda, vagy nevezzük bárminek, az pont az, hogy na hát az ő halászleve az milyen jó, és akkor az emberek egy kicsit elkezdtek erre felfigyelni, hogy akkor tulajdonképpen a halászlében is van olyan, hogy nagyon jó halászlé, meg van olyan, hogy na jó, hát megszoktuk, de azért igazából annyira nem szeretjük. A minőséggel mennyire lehet kitűnni? Mennyire érdekli egyáltalán az embereket, hogy olyan legyen az a halászlé?
Szerintem egyre több embert érdekel, hogy nagyon jó legyen a halászlé, hiszen aki szereti a halászlét, az nem akar rosszat tenni, rajongóvá meg úgy lehet tenni egy embert, hogyha nagyon jótkat kóstol. Ugye Tamás egy nagyon autentikus halászléfőző, hiszen rengeteget horgászik, ért a halhoz nagyon. Én is nagyon szeretem a halászlevet, szerintem olyan ételeket tudunk nagyon-nagyon jól elkészíteni, amit saját magunk is szeretünk. Egyszerűen szenvedélyen állunk hozzá, és szenvedéllyel készítjük.
És önnek mi a halászlé titka, ha van ilyen? Ugye hát a halászlé az egy rettentő megosztó étel, ezerféle módon lehet a receptjén önre menni, hogy melyik az igazi, vagy melyik a nem is tudom, kamu ön szerint.
Ponthívő vagyok, sziki ponty hívő. Én nem passzírozom a halászlét, hanem csak kinyomkodom a levét főzés után. Ugye nagy lángon gyorsan megfőzni, tehát hogy szétverje a hagymát meg a paprikát. Nagyon finomra kell vágni a hagymát, hogy szét tudjon főni. Egy volt főnököm mondta, hogy aki egy óra alatt nem tud jó halászlét főzni, az 3 óra alatt se. Én ehhez tartom magam. És a halhúst azt az utolsó 5-10 percben a végén csak belefőzni. És sok erős paprikával és kenyérrel.
Mondta az előbb, hogy egyre többen rendelnek házhoz, ezt pont akartam is kérdezni, hogy ez vajon miért lehet? Tehát talán a minőség miatt, amiről beszéltünk, hogy sokan rájönnek, hogy azért igazából annyira nem biztos, hogy jól sikerül, vagy más oka van ennek?
Hát szerintem a főzés öröme az fontos. Tehát jó otthon főzni, esetlegesen jó együtt főzni a családtagokkal, szerintem inkább ez egy kényelmi funkció. Ugye egyre többet dolgoznak az emberek, egyre kevesebb idő jut mindenre, ezért a karácsony előtti készülődési időszakban a főzés nem feltétlenül fér bele, ez a legegyszerűbb dolog, és valamennyire biztosított a minőség is, hogyha olyan helyről rendelnek, amit ismernek, szeretnek.
Ugyanakkor annyira tudom, azért a séfek között nem teljesen egységes a rendelés megítélése, nyilván, hogyha nem a gyors ételekről beszélünk, mert hogy ugye azért, hogyha házhoz szállítják, akkor nem biztos, hogy lehet otthon ugyanazt a minőséget reprodukálni, a melegítés és ilyen témák. Mit gondol erről?
Szerintem ez előkészítettség és logisztika kérdése, tehát abban én sem hiszek feltétlenül, hogy egy halászlét megrendel valaki, és melegen kiszállítják, de ugye amiket mi készítünk ételeket, azok mind sokkolva vannak, hidegen vannak, úgy vannak előkészítve, hogy tényleg csak melegíteni kell, a melegítéshez adunk instrukciókat, hogy hogyan lehet a legtökéletesebben felmelegíteni. Mindig adunk hozzá valami frissítést, friss zöldet, és az is le van írva, vagy el van mondva, hogy hogyan kell ezt befejezni, és így szinte éttermi élményt tud valaki otthon varázsolni.
Egy gyors közbeszúrást tennék, csak hogy a sokkolás az ebben az esetben nem azt jelenti, hogy rettenetesen ráijesztenek, hanem egy gasztronómiai eljárás, amelyben nagyon-nagyon
hát egy hűtéstechnológia nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan lehűtjük az ételt, ugye így nem roncsolódik annyira.
Egyébként az, hogy egyre többen rendelnek, az nagyjából mit jelent? Hát azt jelenti, hogy eddig szinte senki, most meg már egy-két ember, vagy azt, hogy kifejezetten sokan, és tényleg már egy érezhető rétege a társadalomban.
Szerintem kifejezetten sokan, ugye pontos adatom természetesen nincsen, de az látszik, hogy évről évre egyre többen. És ez nem most kezdődött, ez körülbelül egy 10 éves tendencia.
A Covid mennyire játszott bele? Hát ugye én is tavaly, amikor nem lehetett elmenni, nyilván én is rendeltem, meg több rokonom is rendelt, mondván, hogy hát ha már úgy tudunk összeülni a családdal, akkor egyszer kivételt teszünk. Én azt gondolnám, hogy ez biztosan felpörgette még ezt, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Hát nagyon messze van a tavaly karácsony, és a Covid időszakra nem szívesen emlékszünk, de természetesen ott megnőtt a rendelés, de nem csak a karácsonyi időszak alatt, hanem úgy általában. Ugye nagyon sok étteremnek más lehetősége nem is volt, csak hogy házhoz szállítson, és ezt megpróbálta kihasználni.
És ha nem szállításról beszélünk, hanem karácsonyi éttermezésről, az mennyire működik? Ugye sok étterem eleve nem is nagyon van nyitva az ünnepi időszakban. Van azért ennek is tradíciója, vagy egy család nem otthon találkozik, hanem étteremben?
Van mindenképpen, főleg azok, akik nyaralni jönnek, vagy nem nyaralni, hanem a karácsonyi időszakot itt tölteni Budapesten külföldről, azoknak ugye nagyon más lehetősége nincs is, mint hogy étterembe menjenek. Ezért inkább külföldi vendégek, de egyre több magyar család is inkább étterembe szervezi a nagy családi banzájt.
Elhangzott a flódni, meg a sushi, mint szokatlanabb karácsonyi ételek. Van még olyan, amit egyébként érdemes lenne egy kicsit megismernünk? Tehát amit úgy jól lehetne karácsonykor enni, de azért még sem csak a halászlé.
Hát nálunk ilyen családi hagyománya van a falzshalnak, ami egy tyúkból készült kocsonya, egy tyúkkocsonya. Azt én nagyon-nagyon szeretem, azt érdemes kipróbálni. Nálunk a babos káposzta szerepel még a menüben, ami inkább szilveszteri étel, de már karácsonykor is, ez egy savanyú káposztából füstölt hússal készült leves. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és idegen szoktuk enni, ugye ez a másnaposság leküzdésére is nagyon hasznos, bár nem nagyon iszok alkoholt, úgyhogy nekem ilyen problémáim nincsenek, de mint leves nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Igen, az egész malac sütése egyre divatosabb, az egész pulyka sütése egyre divatosabb.
A babos az megint csak illeszkedik, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ez is, hogy a sok apró szem, az olyan, mint a pénz, azért a babonák szerint az ilyen apró szemű dolgokat, azokat jó enni az év végén.
Hát igen, ugye itt a lencse. A lencse a legelterjedtebb, hogy az gazdaggá teszi az embert. Hosszú évtizedek óta próbálom, még nem jött össze, de nem adom fel.
Még a rendeléshez visszatérve, én azért azt is látom nagyon sok embernél, hogy az, hogy karácsonykor főzni kell, ez egyfajta ilyen presztízs kérdés, tehát hogy aki nem is nagyon főz egész évben, valahogy az is úgy érzi sokszor, hogy na de azért most muszáj a vendégeknek nem is csak egy adagot főzni, hanem annyit, hogy az egész két ünnep közti időszakra is azért meg tupperwarebe haza lehessen vinni a maradékot. Na most a rendeléssel gondolom ez is valamennyire átalakulhat, mert az ember nyilván nem rendel 30 adagot 10 emberre.
Akár rendelhet is, sokan túlrendelik magukat. Nem hiszem, hogy ez nem ez befolyásolja.
De ez a presztízs kérdés dolog, ez vajon ez is kezd akkor eltűnni? Meg azért ezt túlzást lenne kijelenteni?
Hát nem tudom, a karácsonyt egészen mikrokörnyezetbe töltem, de csak a saját családomból tapasztaltakat tudom mondani, ott ezek különben kezdenek megszűtni. Tehát édesanyám se főz 200 adag ételt négyünkre. Most már azért így kicsit átalakult ez a dolog, fölösleges, meg nem főzünk 20 napra előre. Ugye szokták mondani, hogy karácsonykor megsütjük a belgizit, és húsvétkor esszük meg az utolsó szeletet. Most már ezek azért nincsenek.
Vajon miért? Lehet, hogy a ilyen porosleg elleni harc.
Felgyorsult a világ. Felgyorsult a világ, meg nem szeretnénk két hét múlva is ugyanazt tenni. Valószínűleg egy kicsit tudatosabban főzünk, tudatosabban gondolunk előre. Persze azért azt gondolom, hogy a karácsonyi asztalnál még mindig több van fölrakva, mint amire szükség van, és ez így jó.
Miért?
Mert valahogy senki nem szeretné, hogyha a vendégei éhesek maradnának, vagy azt gondolná, hogy keveset főzött. Úgy még van egy kicsi ilyen megfelelési kényszer. Meg ugye a jólétnek az is mutatója, hogy mit és mennyit eszünk. Vagy talán ez egy egészséges mutatója. És legalább karácsonykor érezzük úgy, hogy mi jól élünk.
Amit még a beszélgetés legelején felvetettem, ez az abálás kérdés, az egyébként illeszkedik csinál. Hogy lehet úgy enni, hogy ez is meglegyen, amit az előtt mondott, hogy azért ne is maradjon éhesen senki, mutassuk is meg is feleljünk az elvárásoknak, de ne egy ilyen kötelező hasfájással és cukorsokkal és zsírsokkal és 3 kilós hízással járjon együtt az ünnepvacsora.
Hogyan lehet önmegtartóztatással és mértékkel, de hogy ez mindenki saját maga preferenciája dönti el, hogy mi a fontos neki. Én is jobban szeretek kóstolgatni, tehát hogy karácsonykor inkább 4-5 féléből eszek egy picit, mint hogy egy nagy tájtöltött káposzta után még egy nagy tájtöltött káposztát tegyek egy kis pacalkörettel, bár én azért hajlamos vagyok túlenni magam, de azért mondom, ez habitus kérdése, de szerintem sok apróságot érdemes megkóstolni, mert igazából az azokhoz élményt, hogyha minél több ízt veszünk magunkhoz.
Akkor erre nincs olyan választ, hogy én kicsit azért is kérdeztem, hogy hát ha a séf majd megmondja, hogy mi az, amit mindig elrontunk, mi az, amiből túl sokat rakunk bele, mi az, amitől...
Az, hogy mindenből sokat szedünk, azt mondjuk el.
Akkor nincsenek ilyen típus hibák, amitől egészségesebb lesz ugyanaz?
Hát most nem hiszem, hogy egy nap dönti el az életünket. Tehát az, hogy karácsonykor egy kicsit túleszi magát az ember, de az ézős és többi napján odafigyel, akkor nem hiszem, hogy elhízna. Hát valószínű, hogy aki karácsonykor halálra eszi magát, az az év többi napján is képes erre. De ez nem hiszem, hogy a karácsony hibája.
Folytatom azt a kérdést, amit már többször pedzegettem. Az átalakulás összességében mit lát, hogy merre felemegy? Tehát, hogyha nagyon pessimista akarnék lenni, azt is kérdezhetném, hogy eltűnik el majd pár év múlva, és akkor mennyit, ami a hamburgert fogunk enni karácsonykor is, vagy épp ellenkezőleg ezek kitörölhetetlen dolgok. Mennyire van ez a változás?
Szerintem nem fog eltűnni. Tehát nem hiszem, hogy tömegével hamburgert ennénk karácsonykor. Valószínűleg most is van olyan, aki hamburgert teszik karácsonykor, szíve joga, ezzel sincsen semmi baj, de valószínűleg ezek a tradicionális ételek megmaradnak, hisz ezek családról családra szállnak, vagy apáról gyerekre, vagy anyáról lányára, nem hiszem, hogy eltűnnének. Természetesen biztos átalakulnak, lehet, hogy egy-két családból eltűnik valami, és jön helyette más, de összességében én úgy gondolom, hogy ezek az ételek tradicionálisan szerepelni fognak mindig is a karácsonyi fogyasztásban, ugyanúgy, ahogy a szaloncukor és a karácsonyi ajándék.
Tényleg, tulajdonképpen a desszertekről még nem is nagyon kérdeztem, ugye hát nyilván itt is a beiglépek, hát a szaloncukor, ez egy másik kérdés. Ebben van változás? Hát a beigliben azt mindenképpen látom, hogy egyre különlegesebb töltelékekkel lehet találkozni a pisztáciástól.
Így van. Azért 99%-ban a klasszikus diós és mákos beigli fogy, de ugye vannak vállalkozókedvűek, gurmék, akik kipróbálnak különböző töltelékű beigliket, egyre többféle készül, ami most jutott eszembe, hogy még sóssal nem nagyon találkoztam. Valószínűleg annak is eljön majd az ideje.
És ebben egyébként mit lehet, beszéltünk a tradícióról? Baj az, hogy ez a baj, ez persze rossz szóhasználat, de hogy a tradícióhoz hozzájárul, hogy igenis diósmákos, vagy attól még a pisztáciás kókuszos, aszalt, árfonyás, pálinka ízesítésű is meg tudja adni ugyanazt a karácsonyi szellemet.
Szerintem, aki olyat választ, annak megadja azt a hangulatot. Nem hiszem, hogy a diós vagy a májkos beiglitől lesz karácsony. Mindenki ízlése szerint választ. Én diós beigliből 2 és májkos beigliből 2 szeletet eszek minden évben, és ez kielégíti az én beigli igényemet. De hát van olyan, aki 2-3 rúddal is megeszik gesztenyésből. Hát ez ízlés kérdése.
És ebben jönnek be új, mármint az ebben alatt azt értem, hogy a desszertekben jönnek be új szokások? Ezt leszámítva az ízesítésen kívül?
Nem nagyon látom. Hát ugye ezek az édes aprósítemények, ugye mindenkinek megvannak a karácsonyi klasszikusai, vagy nagyon sok családnak megvannak, ugye a méterest szoktam hallani, hogy nagyon sokan készítik. Én nagyon szeretem a képviselőfánkot, meg a krémest, úgyhogy valamelyik biztosan van karácsonykor. Úgyhogy szerintem ez minden családban más. A klasszikus ez a beigli, még ha nem is szeretik. Van olyan ismerősöm, aki soha nem eszik egy szeletet se, de mindig van nála karácsonykor, hát ha valaki szereti.
Hát nagyon szépen köszönöm Wolf Andrásnak, hogy itt volt velünk a Fülke mai adásában. A kedves hallgatóknak meg hát szerintem ezután nem nagyon tudok más mondani, mint hogy jó étvágyat kívánunk. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket.